Több mint fél évtizedes csúcsra emelkedett a kőolaj világpiaci ára, tavaly megugrott a napelem telepítési kedv idehaza. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
90 dollár közelébe 2014 óta nem látott szintre emelkedett a kőolaj világpiaci ára az elmúlt napokban. Plecser Tamás az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője. Nem számít arra, hogy a közeljövőben jelentősen csökkenne a nyersanyag ára.
Alapvetően optimizmus látható a piacon, aminek elsősorban az az oka, hogy az Omikron járvány lecsillapodása az szemmel láthatóan be fog következni. Tehát magyarul ez a járvány gyorsan felfut és gyorsan le is fog csökkenni, és ennek megfelelően a várakozás az az, hogy ha a járványhelyzet javul, akkor a kereslet erősödik. Ez a kereslet erősödés, illetve a kereslet fellendülése az, ami hajtja leginkább a kőolaj árát fölfelé.
Hol áll most a kőolaj így január vége felé?
Hát a közeli határidőkre a Brent típusú kőolaj jelenleg 87-88 dollár körüli szinten van. Gyakorlatilag ez egy 7 éves csúcsot jelent, utoljára 2014-ben volt ilyen magas az árfolyam.
A következő napokban, hetekben milyen tendenciák várhatóak? Mert ugye tavaly év végén, illetve idén év elején, amikor a következő 12 hónap kilátásairól beszéltünk, akkor ugye még azt mondta, hogy ez a 80-90 dollár körüli szint az, ami várhatóan elérhető az év második felére. De úgy tűnik, hogy ez sokkal hamarabb eljött, ez az ár.
Igen, úgy tűnik, hiszen a optimista várakozások hatására az olajár emelkedett. Több tényező van egyébként, amit még ezen kívül is figyel a piac, leginkább a geopolitika, ami a figyelem középpontjában van, itt főleg az ukrán-orosz válság, illetve a közel-keleti feszültségek lehetnek, amik hajtják a kőolajárát. Emellett egyre több szóbeszéd és figyelem van a piacon azzal kapcsolatban, hogy az OPEC kezében valójában mekkora tényleges szabad kapacitás van. Papíron nekik még 4 és 5 millió hordó közötti napi szabad kapacitása van ennek a szervezetnek, azonban az iparági becslések szerint ezt csak a felére teszik. Látható például, hogy Nigéria, vagy Líbia, vagy éppenséggel Angola nem igazán tud többetet termelni, annak ellenére, hogy a kóták ezt megengednék, de például a decemberi orosz termelés is enyhén visszaesett, annak ellenére, hogy a megállapodás alapján nagyobb tere lenne Oroszországnak a termelés fokozására.
Miért van ez a különbség a becsült és a valószínűleg kitermelhető kőolaj mennyisége között? Mi okozza ezt? Munkaerőhiány? Vagy a készletek túlbecsülése?
Hát leginkább a kapacitások és a készletek túlbecsülése áll ennek a háttérében. Ugye gyakorlatilag az OPEC-et is sújtotta az elmúlt 7 évben az alacsony olaj- és gázár, emiatt a beruházások itt is elmaradtak. Ezen kívül ezek az országok nem rendelkeznek azzal a transzparenciával, amivel mondjuk a nyugati világ. Tehát jóval kevesebb és pontatlanabb információ van azzal kapcsolatban, hogy például a Saudi Aramco kezében ténylegesen mekkora a felhasználható kapacitás, vagy az OPEC-en belül kisebb és közepes tagállamok esetében ténylegesen mennyi olajat tudnak maximálisan felszínre hozni.
Mire lehet számítani az OPEC-től? Várhatóan növeli-e a kibocsátást?
A tervek szerint az év közepéig a szokásos havi 400 000 hordó per napos mértékbe szeretné az OPEC növelni a termelését. Valószínűleg ez ténylegesen kisebb emelkedés jelent, pont a már említett okok miatt, hogy jó pár tagállam elérte kapacitásainak maximumát, tehát ez azt jelenti, hogy 400 000 hordó per nap helyett csak 2-300 000 hordós mértékben nőhet majd az OPEC oldaláról a kínálat. Az egyik oka egyébként talán a mostani emelkedésnek pont az a spekuláció, hogy ha ilyen mértékben nő a kőolaj iránti kereslet, akkor az év második felében az OPEC-nek elfogyhatnak a szabad kapacitásai, és gyakorlatilag nem tudja betölteni azt a szerepet, amit korábban láttunk, ami ugye segítette azt, hogy az olajnak jóval kisebb változékonysága volt idén, mint például a földgáznak, és egyfajta stabil, lassú áremelkedést hozott csak ez a piac, nem olyan hektikus mozgás, mint mondjuk a földgázpiac globálisan.
Mire lehet számítani a nem OPEC országoktól? Venezuela, Amerika, palaolaj, Irán, ezekből a forrásokból a közeli jövőben lehet-e többlet nyersanyagra számítani?
A legizgalmasabb kérdés mindenképpen Irán helyzete. Ugye ő bár OPEC tag, de szankciók sújtják. Ha sikerülne megállapodni az iráni atomprogramról, akkor 1,5-2 millió hordó per napos extra kínálat jöhetne viszonylag rövid időn belül, tehát 3-6 hónapon belül a piacra. Úgy tűnik egyébként, hogy vannak előrelépések ezekben a tárgyalásokban, de az én becslésem az, hogy az év vége előtt Irán nem fog erre a piacra ismételten kilépni. Az Amerikai Egyesült Államok esetében is látjuk azt, hogy azért a magas árak elindítottak egyfajta élénkülést az aktivitásban. Például a Baker Hughes cég által követett fúróberendezés szám stabilan emelkedik az utóbbi hónapokban az Egyesült Államokban. Azonban még mindig jellemző az az amerikai palaolajiparra, ami korábban is, hogy itt a befektetők elsősorban megtörést szeretnének, és sokkal inkább a készletek letermelésében érdekeltek, mint sem a növekedésben, ami azt jelenti, hogy azért az amerikai palaolajtermelés bővülése az elmaradt attól a mértéktől, amit korábban láttunk. A becslések szerint a 2019-es termelési szintet, ami közel 13 millió hordó per nap volt, valószínűleg csak 2023-24-ben érheti el az ipar.
És Venezuela lehet arra számítani, hogy egy kicsit többet termel a világpiacra?
Venezuela nagyon érdekes a helyzete, hiszen a kőolajipara gyakorlatilag néhány év alatt összeomlott, ugye egészen 300 ezer hordó per napig esett az ő termelésük, miközben ennek az országnak már volt 4 millió hordós napi kőolaj termelése is. Az utóbbi néhány hónapban egyébként egy ilyen szinte kérészéletű fellendülést láttunk ebben az iparban, illetve Venezuela olajtermelésében, ami részben amiatt következett be, mert az országnak sikerült megállapodnia Iránnal, illetve Kínával. Irán nagy mennyiségű úgynevezett kondenzátumot szállít Venezuelának. Ez a könnyű kőolajféleség segít abban, hogy a nehéz venezuelai kőolajat ki lehessen termelni és szállítani lehessen. Kína pedig valószínűleg aktív vásárolja lett ennek a venezuelai kőolajnak, és hát ennek hatására a kőolajtermelés kb. 8-900 ezer hordó per napra nőtt vissza. Én nem vagyok abban biztos egyébként, hogy ez tartható, hiszen a helyi ipar nagyon komoly alulfinanszírozástól szenved, de az tény, hogy az utóbbi néhány hónapban volt egy komolyabb fellendülés itt, és kérdés persze, hogy a jövőre nézve ez mennyire lehet tartható. Én azt gondolom, hogy valószínűleg azért enyhébb esést láthatunk majd a venezuelai kőolajtermelés felől.
Milyen kőolajár várható a következő hetekben, februárban, márciusban? Mire számít?
Én azt gondolom, hogy egy enyhe emelkedés lehet még itt a piacon. Most azért az optimizmus nagyon erős. Jó pár amerikai nagy bank is a napokban hozta ki az elemzését, akik gyakorlatilag azt mondják, hogy legalább egy 100 dolláros olajára van ahhoz szükség, hogy ez a piac újra egyensúlyba kerüljön. Ezen a szinten ugyanis a kínálat is próbál növekedni, illetve elindult egy komolyabb kereslet lemorzsolódás is, főleg a fejlődő piacok részéről. Ami még fontos egyébként ebben az egész játszmában, hogy azért ez a mostani olajár történelmi szinten nem számít alacsonynak. De felejtsük el, hogy 2010 és 2014 között, amikor ugye tartósan 100 dollár fölött volt a kőolajára, akkor egy jóval gyengébb dollár volt a világpiacon, kb. 15%-kal most erősebb a dollár, mint abban az időszakban volt, ami azt jelenti, hogy azért a mostani 100 dolláros olajár az egy 115-120 dolláros olajárnak felel meg az akkori árakon, tehát azért a mostani szint már nem tekinthető alacsonynak, hiszen egy jóval erősebb dollár mellett emelkedik a kőolajára.
Lecser Tamást, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzőjét hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
A lakosság körében a múlt évben bevezetett támogatások, az ipari fogyasztóknál pedig a villamos energia árában látott jelentős emelkedés hatására a korábbiaknál is jelentősebben nőtt idehaza a napelem telepítési kedv, mondta el Kis Ernő, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnöke.
Jelentős mértékben nőttek mind a háztartási méretű, mind a KKV-szektor, mind pedig a ipari kereskedelmi célú napelemes erőveknek a beruházásai teljesítményei. Érdekeseképpen elértük már a 2000 megawattot, mondjuk a kereskedelmi célú erőművekbe, több metátender sikeresen lezajlott, így újabb és újabb beruházások várhatóak. Különös tekintettel egyébként arra, hogy most a világpiaci ára villamos energiának rendkívül módon elszabadult, mondhatni brutális villamos energia árak alakultak a piacon, a korábbi áraknak a többszöröse. Emiatt most mindenféle támogatás nélkül is messze megéri a kereskedelmi célú erőműveknek a telepítése, üzemeltetése. A befektetők folyamatosan özönlenek erre a területre, ezért ez rendkívül jó.
Hogy alakultak egyébként arányaiban a kereskedelmi, illetve a lakossági telepítések?
Pontos adatokat még nem ismerünk. A háztartási méretű napelemes rendszerekből 2020 végén elértük 90 ezer háztartást, és 2021-re további körülbelül 30-35 ezer háztartással bővült a napelemes rendszereknek a telepítése. Egy átlagos napelemes rendszer az 8 kW-os volt, ez nem változott, tehát ugyanúgy a háztartási méretű napelemes rendszerekben ennyi családdal ennyivel bővült. Nagyon sok ösztönző volt, ami pozitívan hatott a háztartási méretű napelemes rendszerekre, ilyenek például az MND program, amit időközben már 50%-os támogatás váltotta föl. Ugye a családtámogatási rendszerben januártól érvényes volt egy 50%-os maximum 3 millió forint értékű otthonfelújítási program, ami óriási felendülést okozott a napelemes rendszereknek, illetve volt egyébként, ami visszavetette a befektetőknek, illetve a háztartásoknak a kedvét, ez pedig ez az új 100%-os támogatási program. Valamikor még nyár közepén, illetve szeptemberben jelentek meg erről híradások, ez azt eredményezte, hogy kivártak a családok, a háztartások, nem mindenki ruházott be, ugye mindenki várta ezt a 100%-os lehetőséget. December 6-án ugye Mikolás hozta el az első lehetőséget, amikor megnyíltak a pályázatok, és elkezdték beadni az érdeklődők, a jelentkezők. Több százszoros túljelentkezés van, hogy összesen a végleges pályázati feltételek szerint kb. 30 ezer háztartásban 30 ezer családnak lehet az elkövetkező 4 évben területileg megosztva napelemes rendszert telepítetni, és erre lehet kapni 100%-os támogatást, de a végső értékelési szempontok szerint leghátrányosabb helyzetű, legrászorultabbak tudják ezeket megszerezni. Így újra a háztartások újra jelentkeztek, és van, aki mégis belevág, akár 50%-os támogatással, vagy akár támogatás nélkül is.
Mindeközben az ipari kereskedelmi célú beruházások hogy alakultak? Azok is hasonló ütemet mutatnak?
Ott viszont, mivel hogy ezek a kereskedelmi vállalkozások, a kis és közepes vállalkozások, vagy a szabadpiaci feltételekkel vásárolják a villamos energiát, lehetett hallani akár a híradásokban is, hogy rengeteg áramszolgáltató, például a JAS Budapest ZRT felfüggesztette a működését, felbontotta a szerződéseket, azért mert a piaci árak rendkívül módon elszabadultak. Éppen ezért ez nagyon gyorsan jelentkezett a vállalkozásoknál. Így a vállalkozásoknak most különösen megéri még támogatás nélkül is a napelemes beruházás. Rengeteg jó pályázati lehetőség van, különböző gyiraprogramok, támogatóprogramok, egyebek, amiből meg lehet valósítani ezeket a napelemes rendszereket, azonban ezek hosszadalmasak, viszont a brutális villamos energiárak miatt most lecsökkent 4-5 évre támogatás nélkül egy KKV szektor napelemes rendszerének a megtérési ideje, ami már azt kell, hogy mondjam, hogy azért elég vonzó a hazai vállalkozásoknak is. Tagvállalatainktól a visszajelzések alapján megrohamozták szinte a vállalkozások telepítő cégeket, és most jellemzően főleg ezeket telepítik a kollégák.
Az árak mindeközben hogy alakultak? Nem hozott a piacon drágulást az, hogy ennyire felfutott 2021-ben a kereslet?
Inkább világpiaci tendenciák voltak az, amik jelentősen felhajtották. Szeptemberben volt a kínai miniszterelnöknek egy bejelentése, amelyben arra hívta fel a figyelmet, hogy a belső piacokra fogják továbbiakban csak a napelemeket engedni, telepíteni, korlátozzák az exportot. Ezzel egy idejűleg drasztikusan megállapodott a napelemeknek az ára. Azóta kb. 30%-ra lett drágább. Kicsit megnyugszani látszanak a piacok, de ezen az a magasabb árszinten maradtak a napelemeknek az árai. A hazai vállalkozásoknak a költségei is jelentősen nőttek, ugye gondoltunk, hogy csak akár az üzemanyag költségekre, vagy egyéb költségekre, úgyhogy emiatt is nőttek valamelyest az árak, illetve az kereslet óriási, tehát valamelyek mind felhajtották az árakat. Jellemzően ma drágában lehet egy napelemes rendszert telepítetni, egy bármelyik napelemes vállalkozással, mint mondjuk akár egy évvel azelőtt.
Mindeközben az Európai Unió igyekszik az adó- és klímapolitikai célkitűzéseit harmonizálni, és ennek jegyében többek között a napelemekre is lehetővé teszik a kedvezményes áfakulcs alkalmazását.
Igen, ezt örömmel üdvözöltük mi is ezt a döntést. Az Unióban hoztak egy ilyen jogszabályt, amely lehetővé teszi a kedvezményes áfakulcs alkalmazását. Ez lehet 0 vagy akár 5% is a javaslat szerint. Ez mindenképpen örvendetes. Szövetségünk ezzel kapcsolatban kérte Varga Mely pénzügyminiszter úrnak az állásfoglalását is. Kezdeményeztük, hogy Magyarországon is minél előbb vezessük ezt be, hiszen ez egy óriási támogatás lenne. Ráadásul munkahelyeket teremt, illetve ugye ezen az igazi rezsicsökkentés, mert ugye ebben az esetben azok, akik napelemes rendszert tudnak feltelepítetni a házukra, igénybe tudják venni a szabad elszámolást, akkor gyakorlatilag teljes egészében ki tudják váltani saját maguk által megtermelt villamos energiával, akár a villamos energiaköltségeit, akár a fűtési költségeiket, fűtési-ütési költségeiket, tehát ez rendkívül vonzó lenne, a nemzetgazdasági szempontból rendkívül hasznos. Különösen azért is, mert sajnos Magyarországon az épületeknek rendkívül módon elavult az energetikai állapota. Magyarországon kb. 6-szor annyi energiát használ fel egy család, mint mondjuk egy ugyanolyan brüsszeli család, ami szerintem rendkívül hátrányos.
Milyen választ kaptak a pénzügyminisztériumból?
Még nem kaptunk Varga Mihály pénzügyminiszter úrtól választ, de bízom benne, hogy rövidesen fogom kapni. A brüsszeli döntést követően egy-két héttel kerestük meg a pénzügyminiszter urat, bizonyára fog bennünket tájékoztatni a lehetőségekről, és bízunk benne, hogy a kormánynak is eltökélt szándéka, hogy akkor ezt a lehetőséget a hazai családok számára is biztosítsák.
Mire számítanak 2022-ben? Mennyire lehet ez az év is még erős? Mert hogy ugye ön is említette az otthonfelújítási támogatást, ami az év végéig él.
Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy nyomást helyezik a vállalkozásokra. Nagy lehetőség, ugye a családoknak ez a 3 millió forint otthonfelújítási támogatás, hogy ezt igénybe vigyék. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ebből az néhány ezer család fog még továbbiakban is részesülni. Épületenergetikai szempontból az egyik legolcsóbb, legegyszerűbb, legköltséghatékonyabb beruházás maga a napelemes rendszer. Tehát akkor, hogyha a saját otthonomat szeretném korszerűsíteni, akkor épületszigetelés, nyílászáró csere, hőtermelő berendezéseknek a korszerűsítése, nagyisten villamos alakú fűtés, valami a hőszivattyús fűtésről átállás mellett, mindenképpen ezeknek az energiaigények kielégítése a napelemes rendszerrel a legolcsóban és legkönnyebben megvalósítani. Tehát ez mindenképpen ösztönzőleg fog hatni. Másik ösztönző például érdekességképpen a Magyar Nemzeti Banknak ez a zöld hitel programja, ami óriási lendületet adott a lakásépítéseknek. A Magyarország éveken keresztül kapott felmentést a kötelezettség alól, hogy közel nulla energiaigényű épületeknél rosszabb energetikai besorolású épületeket nem lehet építeni. Ezt ugye a legutóbb is adott a felmentést ez alól a kormány, illetve kértünk Brüsszeltől. Viszont az MNB ezzel a hitelprogrammal ösztönzi, hogy most már csak új olyan épületeket lehet építeni. Éppen ezért az összes lakásépítés, ugye most egy nagy lakásépítési boom van, rengeteg lakás, rengeteg kis társasház épül, ami szinte mondjuk felhajtotta sajnos az árakat a felhasználók számára, viszont ezek legalább korszerű otthonok. Ugye a nagyszerű lehetőség az, hogy most úgy lehet megépíteni ezzel a 70 millió forintos hitellel egy lakást, hogy nincsen sem fűtés, sem villamos energia költsége, tehát ez valóban egy komoly lehetőség, és emiatt ugye évente kb. 30-40 ezer lakás épül, ezek mindegyikére fog kerülni napelem, tehát emiatt a háztartási mérőt a napelemes rendszerekben ez is egy óriási lökést fog jelenteni. Ha figyelembe veszük azt, hogy eddig az elmúlt év végéig kb. 120 ezer háztartásban volt egy napelemes rendszer.
Mennyit tud segíteni így télen, akár a kevésbé napos időszakokban is egy napelem? Ugye decemberben többször is megdőlt az áramfelhasználási csúcs, általában akkor, amikor nem sütött a nap. Mennyit termelnek ilyenkor december, január, februárban ezek a napelemek általában? A névleges teljesítményük hányad részét tudják kihasználni?
Úgy szoktunk kalkulálni egy napelemes rendszerre, hogyha felrakunk a háztetőre 1 kW-nyi napelemet, akkor körülbelül évente 1100-1200 kWh villamos energiát tudunk megtermelni. Természetesen ugye ez a napsugárzás energiával arányban alakul ki, néletelem szerint téli hónapokban sokkal kevesebb egy süt a nap. A legnagyobb teljesítmény az májusban van, a legalacsonyabb termelések meg valamikor december-januárban, de ekkor is körülbelül az ötöde annak a teljesítmény, amit a májusi csúcs teljesítmény ad, tehát körülbelül így lehet kalkulálni. Most Magyarországon van egy szinte egyedülálló lehetőség, ez a szaldó elszámolás, ezért 2023. december 31-ig bárki megszerezheti. Szerencsére visszavonta a kormány azt a kezdeményezést, hogy valamilyen támogatott formában, ha valaki megépíti a napelemes rendszerét, akkor arra nem érvényes a szaldó elszámolás. Ezt visszavonták, ezt a jogszabályt, tehát jelen pillanatban most minden nem támogatott, meg támogatott rendszerhez háztartási méretben, ez azt jelenti, hogy 50 kW-nál kisebb teljesítmény napelemes rendszerekben ez a szaldó elszámolás él. Hogyha valaki szaldó elszámolással egy családi házat, vagy egy kis társasházban egy lakást megvalósít, fűtését és elektromos a fűtése, akkor gyakorlatilag egy naptár éven belül már, amikor megtermelheti és felhasználhatja mondjuk a fűtésre az energia igényét, tehát a megtermelt által a megtermelt energiát. Emiatt ez a háztartások szempontjából ez ugye nem jelent megterhelést, ez természetesen nem igaz mondjuk az áramszolgáltatóra, illetve az áramirányítóra, akinek ugye ezeket az időszakos különbségeket kompenzálnia kell és kezelnie kell, de szerencsére ezt a mobil nagyszerűen megoldja.
Kis Ernőt, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnökét hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt, Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!